És az nem volt egyéb, mint az élelmiszeres ital hamisítás, aminek, hát majd megnézzük a magyarországi, de az EU-s vetületeit is, hogy mennyire elharapozott ez, mekkora nagy problémát okoz, és hogyan lehet fellépni ellene, vagy mit lehet tenni. Dr. Lábody Péter a vendégünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnök helyettese. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, és jó reggelt hallgatóknak is!
Mit nevezünk hamisításnak az élelmiszeriparban? Tehát mikor mondhatjuk azt, hogy ez előállt, mondjuk valaki elő akar állítani egy népszerű szalámi márkát, és az csak hasonlít rá, de nem az.
Itt még szerintem visszaemlékszünk az olmozott paprikák esetére.
Abszolút, igen.
Tehát gyakorlatilag, amikor egy olyan élelmiszernek a forgalmazásáról van szó, aminek az összetétele az nem felel meg annak, amit egyébként a címkéje tartalmaz. Ez a teljesen basic megközelítés, de egyébként, hogy átmegyünk a szellemi tulajdon területére, akkor ugye itt komoly, hogy a védjegyeztetés zajlik ezen a területen, tehát hogy olyan védjegyek szerepelnek.
Most eszembe, hogy volt is ilyen ügy, a szalámis esetben valami nemzeti szalagos mintázattal próbáltak valamit eladni, a másik pedig egy tészta ügy, az ismert tésztagyártónak egy ahhoz hasonló kékes zacskós csomagolása pár évvel ezelőtt, ez is ide tartozik, ugye? Csak ez a kevésbé meredek mondjuk, mert itt nem kapunk hólomérgezést, de azért itt egy ilyen védjegybitorlás.
Igen, abszolút, ezek is itt, és valójában vannak a cégeknek a saját márkajelzései, ezeknek a megsértés, hogyha ezeket valaki utánozza, vagy pedig ugye vannak ezek a tanúsító védjegyek, amit mondtál, hogy lobogós szalámi, tehát amikor például kiváló minőségű termékek, ezeknek is van egy külön tanúsító védjegyes megjelölése, ennek az utánzásra, lemásolása, és így az értékesítés növelése, ez is tipikusan egy ilyen kategória.
Aha, mekkora probléma ez itt nálunk?
Hát azt kell mondjam, hogy óriási. Engem is megleptek a számok. Hogyha azt nézzük, hogy európai szinten mekkora ez a mérték, ami kifejezetten az étellel kapcsolatos, vagy az italokkal kapcsolatos hamisítás, akkor itt ez egy 2289 milliárd eurós veszteség, ami évente történik, és ez 5700 munkahelyet érint. Ezek mindig ilyen nagy számok, amiket így nehéz, hogy mondjam, értelmezni. Hogyha magyar viszonylatban megyünk, akkor ott 16 milliárdos ez a bevételkiesés, és körülbelül 270 munkahely, ami érintett lehet. Ugye ez kifejezetten az a fajta gazdasági megközelítés, ami így a szellemi tulajdoni oldalról jön, de hogyha amit mondtál, nagyon fontos a fogyasztói oldalról, az, hogy lehet, hogy olcsóba jutnak ilyen termékekhez, de ugye óriási az egészségügyi kockázat. Most az Európai Unió szellemi tulajdoni hivatala csinált is egy ilyen a kutatást, ez a Mi van az asztalodon című kutatása, vagy kampánya, és itt is rámutatnak, hogy a növényvédő rovarírtószerektől kezdve a higanyon, vagy a metilalkoholon át, ugye a borok is nagyon érintettek, szóval elég sokféle...
A hamisítónak semmi nem drága.
Így van, elég sokféle kockázat merül fel itt, úgyhogy ez is a fogyasztói szempontból nagyon fontos, és itt jön be ugye a megelőzésnek a kérdése, amit fogyasztói oldalról jó, hogyha odafigyelünk, az az, hogy egyáltalán honnan vásárolunk, mert ugye ezekkel az elkereskedelmi lehetőségeknek a növekedésével egyre több a kockázat, tehát nyilván nem kell, hogy mondjam, figyeljünk arra, hogy milyen platformról vásárolunk, aztán nyilván a címkék árulkodóak, vannak ilyen nagyon silány hamisítványok is, ahogy gyakorlatilag a címke minőségéről is már eléggé lehet látni, hogy mondjuk helyesírási hibák vannak, vagy pedig gyenge minőségűek, szóval ezekre érdemes odafigyelni, hogyha pedig a gyártói oldalt nézzük, ott nyilván a védieknek a megszerzése, az nagyon fontos. Amit mondtam, ez a tanúsító védjegy akár, ami mondjuk egy magyar termék, vagy pedig egy kiváló minőségű terméket lehet megjelölni. És ami még egy iszonyatos extra, és erről mindenképpen szerettem volna beszélni, az pedig a földrajzi árujelzőknek a használata. Nem tudom, hogy mennyire egyértelmű, mit jelent ez, hogyha egy tokai borról beszélünk, vagy egy szabolcsi almáról, vagy a makói hagymáról, ezek mind olyan földrajzi árujelzések, amiknek a megszerzése az egy jogi folyamat, utána viszont egy nagyfokú garanciát jelent. Ezt akkor lehet megszerezni, hogyha valaki egy kifejezett földrajzi egységhez kötődően állít valamit elő, és a földrajzi egység és az az eljárás, amit alkalmaz, ez egységesen egy olyan eljárást mutat, hogy abból egy különleges minőségű termék született.
Ezzel is mehet a trükközés, hogyha ezek főleg ilyen magas presztízsű területek, már pedig általában ezek a földrajzi megjelölések eléggé azok, akkor előfordulhat, hogy a termékkel majd, hogy nem nincs baj, de egy hazugság, egy csalás van benne, mert mondjuk nem azt az eredetet jelöli, ami látszik, mert azt csalás, lopás útján vigyeztették rá, vagy ragasztották rá, tehát gondolom ilyen is van.
Pontosan, hát ez is a trükközésnek egy ilyen meleg ágya, mert hogy pont ezek a földrajzi árujelzők azért sokszor egy fogyasztói döntést befolyásolnak.
Tehát neki az eladhatóságát segítheti.
Abszolút. Tehát nyilván keresünk olyan termékeket, vagy egy pálinka esetében, amiből látjuk, hogy egy földrajzi árujelző védelem alatt van, ami egyfajta garanciát jelent. Érdekes egyébként, hoztam egy ilyen, én megnéztem, hogy a földrajzi árujelzők helyzete így az Európai Unióban hogy van. Szerintetek melyik ország az Európai Unióban, amelyikben a legtöbb ilyen földrajzi árujelző van?
Hát ez vagy francia, vagy olasz lesz.
Igen, nagyon jó. Egyébként olasz az első. Olasz az első, 888 van. Aztán utána jön Franciaország, pontosan az 770. És nem is beszéltünk előtte. És Spanyolországban pedig majdnem 400. Magyarországon meg ez 87. Ami így ehhez a nagy számokhoz képest nem tűnik soknak, viszont ha az összesítést nézzük, akkor a hetedikek vagyunk az EU-ban. Tehát itt van a hetedik legtöbb
lakossággal
ilyen volt. Hát nem, összességében az ország.
Akkor meg még jobban állhatunk egyébként.
Abszolút egy jó arány, úgyhogy amikor ilyen nemzetközi tárgyalások vannak, akkor Magyarország mindig elő van abban, hogy ennek a rendszernek a támogatását előmozdítsa. És érdekes, hogy nemzetközi szinten pedig ez egy ilyen battleground egyébként. Tehát például az Egyesült Államokban nem nagyon terjedtek el ezek a földrajzi árujelzők, ott inkább a fogyasztói oldalról közelítenek, hogyha egy prosuttót akarnak eladni az Egyesült Államokból, akkor ott kevésbé fontos az, hogy az olaszország előállítás valósuljon meg, úgyhogy ez egy nagyon érdekes árujelző típus, és egyébként van nemzeti, európai és nemzetközi szintű hatalom is, úgyhogy erre nagyon érdemes odafigyelni, és ha még megengeditek, kicsit az élelmiszereken túl mutatóan a kézműves termékekre is lehet egyébként ilyeneket szerezni, és ami egy újdonság, hogy 25 decemberétől létrejön egy európai rendszer, amiben kifejezetten a kézműves termékekre vonatkozóan lehet majd Európai Uniós oltalmat is szerezni. Itt mondjuk a halasi csipke juthat eszünkbe magyar viszonylatban, vagy a muránói márvány, szóval ez a kategória, és így egy egységes eredet megjelölési rendszer fog tudni létrejönni, úgyhogy ez is egy fontos fejlemény lesz.
Ja, Amerikából az jutott eszembe, nemrég olvastam, hogy teljesen lenyúlták a cheddar sajtgyártás, mármint egy volumen tekintetében, és egy pár évvel ezelőtt gondolták a cheddariak, hogy újraindítják a cheddar eredet, és megnyitják azokat a pincéket, meg barlangokat, ahol korábban ugye a sajtokat érlelt. Úgyhogy igen, ez érdekes dolog. Hol van egyébként ezeknek a terjesztési csatornája? Nem, mint hogyha tippet akarnánk adni a hallgatóknak, hogy hol keressék, de hol tudnak boldogulni a hamisítók?
Hát itt is van egy evolúció, tehát ha visszaemlékszünk egy, hát nem is tudom, ilyen pár évre, akkor ugye ez a piacos értékesítés az elég jellemző volt, ugye ez most már itt
hát a... azt hallottuk húsvét idején, ugye a fejkendős mamókához oda megyünk, mert hát nyilván ő egy vidéki házi asszony, aki a szép háztáji cuccot árulja, közben kiderült, hogy valami hiperes kötözött sonkát cuccoltak át, vagy kötöztek át, és adták el ilyen házi
dolognak. Igen, abszolút.
De a mamóka is csak be volt öltöztetve.
A munka is csak, igen, ilyen jelmezes volt, mint a gladiátorunk.
Reméljük, hogy ezt nem hallott.
Bízunk benne, igen.
Végünk van, mint a botnak, hogyha ez átment.
És ebben a piacos értékesítésben ugye ott voltak hát ezek a, tehát a fizik, nem csak az élelmiszerek, hanem egyéb ruházat és egyéb cikkek, de ugye az élelmiszereknél, ami meglepett engem, tényleg az elkereskedelemnek az előretörése, hogyha most nem arra gondolunk, hogy nagyobb élelmiszerláncoknak a házhoz szállítását használjuk, hanem egyéb ilyen megbúvó oldalakat, tehát egyre inkább áttered ide, úgyhogy itt fontos egy figyelem, és hát ugye a bűnüldözők szempontjából is ez a kérdés kulcsfontosságú, hogy lehet lebuktatni, vagy hol lehet keresni ilyen forrásokat, és itt azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé eredményesnek tűnik a jogérvényesítés. Volt egy Opson nevű művelet 2024-ben, ezt az Europol és az Interpol koordinálta, és itt is ilyen megdöbbentő számok vannak, hogy összesen ugye 29 európai országban zajlott ez a művelet, és 22 ezer tonna élelmiszert foglaltak le. Ugye persze egyből a ChatGPT-be beírtam, hogy mi feleltethető meg 22 ezer tonnának, és ez 2,2 Eiffel-torony, vagy pedig 55 darab 7 M47-es bőjig megpakolva. És ami még érdekesebb, hogy 850 ezer liter alkoholt foglaltak le.
Azt a betyár.
Ami pedig egy 25 méteres medence, 10 sávos 25 méteres medencének felel meg. Szóval, hogy elég sok ilyenfajta termék van a piacon. Nyilván ezeknek a felszámolása ez kulcsfontosságú. Itt is ugye az egészségügyi kockázatok elég nagyok. Úgyhogy, és persze összekapcsolódik az egész a szervezett bűnözéssel. Itt éppen 11 bűnszervezetet sikerült lekapcsolni, mint egy 300 ember, aki ebben közreműködött, de nyilván ugye az adóbevételek kiesése, szóval ez egy nagyon, nagyon fontos terület, amire koncentrálni
egyébként
kell.
Amikor ilyen számokat hallunk a károkozás mértékéről, ugye te is említettél összegszerűen is, meg munkavállaló számát tekintve is, ezeket hogy lehet mérni, a lebukott, vagy a felderített esetekből, és akkor valahogy próbálják projektálni, hogy körülbelül mekkora lehet az egész, vagy mi a módszertan, azt tudunk arról valamit?
Ezek ugye tényadatok, hogy ennyit sikerült lefoglalni, szóval ez megvan, és hát amúgy pedig alapvetően Európa külső határai azok, amik nagyon számítanak, ahonnan behozzák, mert ugye az is egy érdekes kérdés, hogy Kína az első helyen van, az körülbelül a kétharmada ezeknek a hamisított termékeknek a forrásaként, de itt van India és Törökország is, amik fennakadnak a hálón, és hát amúgy pedig próbavásárlásokat szoktak végezni, és akkor abból látják, hogy milyen arányúak ezek az elérhető termékek. Nyilván az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi van akkor, hogyha lefoglalnak ilyen termékeket. Ugye az élelmiszer az egészségügy szempontból kockázatos, de egyébként a ruhanemű egyéb olyan jellegű egyébként használható termékeknél ezeknek a jó célokra való újrahasznosítása is egy érdekes kérdés, hogy ezekről általában akkor eltávolítják a logókat, és megpróbálják jó célokra forgatni és fordítani ezeket a termékeket, hogy ilyen módon azért ne vesszenek kárba, de sokszor hatalmas költség a jogosultaknak vagy jogtulajdonosoknak a megsemmisítésnek a költsége, mert ez alapvetően azért őket is tudja terhelni.
Csak azon gondolkodtam el, hogy a saját márkásként hasonlóan hangzó márkanév alatt árulni ugyanolyan termékeket, az mennyiben más, mint a kínai piacon található Adidas és hasonló márkájú képződmények.
Hát ezek egyik sem túl célra vezető. Alapvetően az egy érdekes kérdés, ami felszokott merülni, hogy meddig tart az utánzás, és mikor már a teljes hasonló felhasználás, mert ezek azért eltérhetnek, amikor ha már az Adidas-t említetted, Adidas logóval, mintha Adidas lenne, ez az értékesítés, meg ez az ilyen kerüljük ki Adidas-szal, most igazából egyik sem felettethető meg a jogszerű működésnek, szóval ez ugyanúgy mind a kettő jogsértő, az utánzás is. Ugye itt igazából a megtévesztésnek a jelentősége fontos.
És én, mint fogyasztó, honnan vehetem észre, mondjuk a tészta vagy chips vonalon, amit ugye említettetek is, hogy itt ez gyakori a hamisítás, hogy melyik, ami a hamisnak minősül.
Hát ugye itt jönnek azok a praktikák, amiket javasol az EU-IPO is, az Európai Szellemi Tulajdoni Hivatala. Tényleg a címkéket kell megnézni, az árazás nagyon fontos, tehát nyilván azért van egy általános árszint, amit úgy nem tudom, ismerünk, és ehhez képest egy sokkal alacsonyabb, az nyilván szintén árulkodó lehet.
Hát mennyi ez a sokkal, mert nyilván amikor Törökországban, tehát még be sem jelentették hivatalosan a legfrissebb mezeket a világvezető foci csapatai, csak szivárognak ki a felvételek, és gyakorlatilag legyártva a full kollekció már ott van 10 euróért, akkor az ember gyanakszik. De mert ez mondjuk egy 10-szeres különbség, mondjuk egy hivatalos forrásból.
Egy szurkolói boltban. Megvett.
De mekkora ez a árkülönbség, ahol már mindenképpen gyanút kell, hogy fogjunk. Mert oké, egy 10-20% az egy outlet árengedmény, az lehet hivatalos forrásból származó.
Van egyáltalán ilyen ökölszabály, tehát igen. Mit lehet tenni?
Én azt gondolom, hogy nyilván ebben nehéz állás foglalni, ugye az esetről esetre változhat, szerintem azért az ilyen 10%-os különbség az nem biztos, hogy az, ami miatt már egy fogyasztói döntést annyira befolyásolnának. Szerintem nagyobb arány az, ami felmerül, de az is nagyon fontos, hogy ez csak egy faktor. Nyilván meg kell néznünk a többi faktort is, hogy most éppen ez hol jön velem szembe. Tehát nem a, nem tudom, 12. Google találatból találok egy olyan oldalt, aminek egyébként még a magyar nyelvű oldala, meg azt sem érem el, hogy egyébként hol van az ügyfélszolgálat, hogy hol tudok panaszt tenni. Szóval, hogy nyilván ezek mind ilyen árulkodó jelek, vagy pedig a címkének a minősége, amit mondtam. Tehát itt azért az a fajta ráfordítás, amit a hamisítók végeznek, az, azért ez egy alacsonyabb mértékű pont, azért a profitjukat tudják növelni, úgyhogy így összességében azért, hogyha az árral együtt ezek az árulkodó jelek ott vannak, akkor azért indokolt az óvatosság.
Azok a sztorik, amitől aztán igazán rémiszti az embereket, ide tartoznak, amikor ilyen, nem tudom, zugvágó hidakat foglalnak le, botrányos körülmények között csinálnak dolgokat, gondolom az abból származó végtermék sem lehet egyéb, mint valamiféle ilyen hamisítványként betudható, élelmiszer hamisítványként betudható.
Vagy ez inkább egészségügyi
kérdésnek vagy ez egy másik, igen.
Ez nem hamisítvány. Nem,
teljesen jogos a kérdés, amikor tehát hogyha védjegy, vagy ilyen földrajzi árujelző érintettség van, akkor annak az egy ilyen szellemi tulajdoni aspektus, de hogyha pedig ilyen nincsen, akkor nem annyira ez az aspektus merül fel, ugyanakkor a jogsértés ugyanúgy fennáll, és itt a fogyasztó szempontjából kell ezt értékelnünk, és a kettő között a híd az valóban az, hogyha az élelmiszerek borok világát nézzük, akkor itt nagyon fontos ellenőrző hatóságok is vannak, és konkrétan ezek ugyanazok a hatóságok, akik megnézik azt, hogy mondjuk egy földrajzi árujelzőnek való minősülés feltételei megvalósultak-e, hogy tényleg ott állították elő, az a földrajzi területhez kapcsolódik, és ugyanúgy a fogyasztóvédelemnek a feladata azt is ellenőrző, mondjuk egy ilyen zugvágó hídnak a termékéről beszélünk. Tehát valahol ez találkozik a jogérvényesítés szintjén, még akkor is, hogyha jogilag ez el tud körülni. Itt is, mint minden esetben, az IP az egy plusz tud adni. Egy plusz védelem a fogyasztóknak is, az áruk megkülönböztetése kapcsán, a védélyeknél, a földrajzi árujelzőknél, és egy plusz a gyártóknak is, hogy tudjanak egyfajta garanciát mutatni, hogy ez tényleg olyan minőségű termék, amire a fogyasztóknak szüksége van.
Uh-huh. Világos.
Egy utolsó kérdés. Az uniós szellemi tulajdoni hivatal indított egy kampányt, ez nálunk is látszik ebből valami, ugye mi van az asztalodon kampány, ez meddig ér el, vagy hol lehet ezzel találkozni, hol lehet információkhoz jutni?
Hát szerintem ennek az egyik mérföldkéve ez a mostani beszélgetés.
Ja, jó, szuper!
Klassz!
Részei lettünk!
Beintegrálottunk
ebben. Tehát így érti, de hogy mi is próbáljuk ezt népszerűsíteni. Nyilván az egy hatalmas dolog, hogy az Európai Uniós Szellemi Tulajdoni Hivatalában van kapacitás és anyagi háttér arra, hogy ilyenfajta felméréseket végezzünk, hogy én tudjak ilyen 2,5 Eiffel-tornyokkal dobálózni. Nyilván ezeknek az adatgyűjtéseknek hatalmas jelentősége van, és felhívja a figyelmét a lakosságnak is, a hallgatóknak és a döntéshozóknak is egyébként. Tehát ez a másik nagyon fontos szempont, hogy igenis ezen a területre figyelni kell, és például előmozdítani azt, hogy Magyarországon ne 87 darab földrajzi árujelző legyen, hanem egyszerűen ezek a közösségek jelentsenek be, akiknek a földrajzi területen való termelői munkája fontos.
Lehet, hogy a litván kollega éppen a Vilniuszi Rádió Café hasonlásban beszél ugyanekkor, ugyanerről.
Biztos. Szerintem ez bizonyos, annál is inkább, mert hogy megnéztem, sajnos ők az utolsók ebben a földre az árul eljelző listában, szóval nekem kettő darab van. Igen.
Akkor teljesen véletlenül hibáztam rá.
Nagyon mentek most ezek az ország tippek.
Igen, benne vagyunk. Oké. Okay. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Azt hiszem, ez nagyon fontos, már csak azért is, mert ugye a fogyasztói oldalt is edukálni kell, ahogy itt megbeszéltük többször, hogy figyeljünk oda az eredetre, a forrásra egyáltalán, hogy hol vásárolunk, az árra, legyenek ezek árulkodóak vagy feltűnőek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Szép napot, jó munkát.
Én is köszönöm, szép napot nektek is mindenkinek.
Dr. Lábodi Péterrel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának, az STNH-nak jogi és nemzetközi ügyekért felelős elnök helyettesével beszélgettünk az élelmiszer és italhamisításról.